Kedves igehallgatók, a mai délelőttön a Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből a negyedik rész 17-től 20-ig terjedő verseit, majd a 26. és 32. verseket olvasom. Hallgassuk figyelemmel Isten megszólító igéjét az Efézusi levél negyedik részének 17-től 20-ig, majd 26 és 32. verseiből. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévelygésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért elkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyerességvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Mit tehetünk a kapcsolatainkért? Ma is erre a kérdésre keressük a választ. Nem működnek jól, vagy nem mindig működnek jól a kapcsolataink, és ezzel valamennyien szembesülünk. És mit tehetek én a magam helyén, te a magad helyén annak érdekében, hogy gördülékenyebben, könnyebben élhessük a mi családi, baráti, munkahelyi kapcsolatainkat? Hát ma délelőtt is erre a nagy kérdésre kapunk választ. Nem túl direkt módon, de egy olyan általános választ fogunk kapni az igéből, ami nagyon sokat segít nekünk abban, hogy a kapcsolataink mássá legyenek. Néhány évvel ezelőtt egy házaspár keresett meg. Még pontosabban a házaspár közül csak az egyik fél, a férj. És elmondta, hogy nagyon sokat küzdenek egymással, ő meg a felesége, és valahogy nem tudnak túlbillenni a nehézségeken. Szükségük lenne az imádságra. Na és az imán túl, kérdeztem én vissza, hát talán el kellene egy beszélgetés a feleségemmel is, mondta mosolyogva, hogy könnyebben legyen neki, könnyebben menjen neki a megbocsátás. Mi lenne, ha nem csak a feleségeddel beszélgetnék, kérdeztem vissza, hanem hármasban ülnénk le beszélgetni. Benne vagyok, hát ha megpuhul az asszony szíve. Jött a válasz, és a gyanús mosoly. Leültünk beszélgetni, elég hamar eleredtek a könnyek, és a feleség egymás után sorolta a panaszait. Mindazt, amivel hosszú-hosszú évek alatt feltelt az ő szíve. Aztán az is kiderült, hogy ezt a sok mindent nem olyan könnyű elengedni. Akar ő megbocsátani, csak az nem megy olyan könnyen, ahogyan azt várja, és sokszor reméli. Ott van a vágyakozás, az akarat, de kiizzadni a mindennapokban, az bizony harcokkal jár együtt. Miközben beszélgettünk, újra és újra elhangzott egy mondat a férj részéről, hát ez a te dolgod, ezen neked kell dolgozni, és hasonló mondatok. Adott ponton a feleség felpattan, látszott, hogy már sok neki ez a hárítás, ez a felelősség, átpasszolás, és a következőket mondja, érdekes, hogy mindig nekem van dolgom, neked soha. Te mindig jó vagy, a rossz az én vagyok. Nekem kell magamon dolgozni, és neked semmit nem kell tenni. És indult volna, lezárva a beszélgetést. Marasztaltam, Egy idő után a férj is hajlandónak mutatkozott arra, hogy valamit elismerjen mindabból, ami a feleségben tüskeként, szálkaként, hosszú-hosszú évek alatt benne maradt. De vajmi keveset. Legalábbis nekem ez volt az érzése. Nem abban volt érdekelt ez a férj, hogy bocsánatot kérjen, meg hogy a kapcsolat megváltozzon. Ő csak attól félt, hogy nehogy a felesége otthagyja. El is hangzottak ígéretek, elhangzott bocsánatkérés, elhangzott sok minden, és aztán látszólag megkönnyebbülten, megbocsátva, boldogan mentek tovább, mint akik újra egymásra találtak. Bennem azonban ott maradt egy felkiáltó jel. Ez az egymásra találás nem lesz hosszú. Nem is kellett sokat várni. Néhány héttel később a férj telefonon hívott. Elment a felesége. Mit tegyek? Eljött, találkoztunk, beszélgettünk, és megkérdezte, mit jelent az, hogy elment. Hát, egyszerűen lelépett, és már úgy telt el 2 nap, hogy nem tudok róla semmit. És te mit tettél? Hát gyakorlatilag semmit. Nem próbálod meg felhívni? Kérdeztem én, ha már aggódsz érte. Jaj, de igen, de úgy is tudom, hogy hiába hívnám, nem fogja felvenni. Próbáld meg, bátorítottam. De a számítása jó volt, a feleség valóban nem vette fel. Én hívtam, nekem válaszolt, és végül eljött, találkoztunk, szóba álltak, beszélgettek, és az a találkozás visszaigazolta azt, amit korábban sejtettem, gondoltam, hogy meg fog történni, hogy csak időkérdése az, hogy mikor fog újra megtelni a feleségnek a szíve. Mert hogy valóban voltak ígéretek, szándék a változásra, de csak a felszínen. És igaz volt az a felvetésem is, hogy ez az ember nem érdekelt a mély változás mellett. Ő nem a bűnével akar találkozni, meg szembesülni. Ő csak a következményét akarja kikerülni a bűnnek. Hogy a felesége megsértődjön, meg otthagyja, meg kiderüljön az, hogy ő nem olyan tökéletes ember, amilyennek magát gondolja. Kedves testvérek, sokszor kiderülhet a kapcsolatainkban az, hogy nem az vagyok, akit magamban látok. Nem az vagyok, akinek magamat gondolom, hanem valaki más, mert a másik a mellettem élő tükröt tart nekem, megmutatja a valódi énemet. Megmutatja, hogy nem csak jó vagyok, hanem amellett sokszor rossz is. Nem csak kedves, de olykor bántó. Nem csak támogató, bátorító, de olykor lehúzó, a másikat a földbe taposó. Bizony a másik jelenléte jelentheti ezt is számomra, és a házasság, a szülő-gyerek kapcsolat, és még sok más nagyon közeli kapcsolat alkalmas erre, hogy megmutassa nekünk az életünk, az lényünk, a személyünk árnyékos oldalát. Sokszor a hitélet, vagy sokak hitélete egy akarati hullámhegy völgy. Mit értek ez alatt? Sokszor olyan, mint ennek a férnek az élete, az Istennel való kapcsolat, a hitélet. Adott ponton eljutunk oda, hogy nem jól mennek a dolgaink, és aztán akarunk valamit. De mit? Nem az igazi változást, hanem nagyon sokszor csak annyit, hogy a következmények tűnjenek el az életünkből. A bűnnek a következménye. A nehézség, ami a bűnös létünkkel együtt jár. De az igazi, mély megváltozásban nem vagyunk érdekeltek, és nem vagyunk arra nézve elkötelezettek. Éppen ezért van az, hogy nagyon sok próbálkozás az életünkben kudarcra van ítélve. És ezért van az, hogy nagyon sokszor csak nekifutunk a problémának, és kifulladunk, aztán jön a megkeseredés, a félreállás, vagy az elhidegülés. Nem is lehet más a következménye annak, ha az ember akaratilag fut neki a változásnak. Éppen ezért lehet örömhír számunkra az, amit a az Efézusi levélben Pál apostol megfogalmazott, mégpedig az első mondat, amit hallottunk, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, és ezt mondom nektek, de ott van egy másik szó is, tanúsítom is. Mondom, azaz bátorítalak, buzdítalak, meg akarlak erősíteni, de tanúsítom is egyúttal, és ez azt jelenti, hogy lehetőségetek van rá, hogy ne úgy éljetek, hogy mássá legyen az élet. Lehetőségetek van kijönni a pogány létből. Na, ha egy ilyen mondatot hallunk, akkor mindjárt arra gondolunk, hogy én azért nem vagyok pogány. Az életem nem annyira istentelen. Miért is kéne nekem ebből a mondatból valami örömhírt hallani? Mi ebben az örömhír, hogy lehet nekem másként élni, ha én nem vagyok olyan, vagy nem vagyok az? Drága testvérek, a pogányságot, ha körül kéne írni, akkor valószínű sok minden elhangzana ma, és már is fut a film a fejünkben, jönnek a mondataink, hogy miről szól egy pogány embernek az élete. Valószínű, hogy konkrétan bűnöket meg tudnánk nevezni, a pénzhez és a szexualitáshoz kötődő bűnöket egy-kettőre sorolni tudnánk, mindenféle kicsapongást, erkölcstelenséget, de a pogányság nem csak ennyi. Másról szól, vagy ez valójában csak a pogányságnak a felszíne, a megmutatkozása. De a gyökér az máshol van. Miről szólt a pogányság akkor, amikor Pál ezeket a sorokat lejegyzi, és miről szól ma? Rendszerint a pogányság abban gyökerezik, hogy az ember hallat ilyen mondatokat, hogy tudom, hogy mi jó nekem. És ez nem csak akkor hangzott el, hanem ma is elhangzik. Hányszor hangzik ez el bátorításként, vagy önvédelemként? Tudom, hogy mi jó nekem. Vagy azt, hogy mi jó neked, csak te tudod eldönteni és meghatározni. Nagyon félrevezető egy-egy ilyen mondat. De hadd mondjak még egy-két hasonló mondatot. A pogányság gyökeréhez tartozik az a mondat is, amikor ezt mondjuk, ha igazán akarom, akkor meg tudok változni. Meglepődünk ezen. Mert hogy sokszor hivatkoztunk mi magunk is erre. Lehet, hogy a másikkal szemben mondtunk ilyet, hogy csak akarnod kell, vagy nem akarod eléggé, és azért nincsen változás. Egyrészt tudjuk, hogy mi a jó nekünk, másrészt csak akarni kell, és már is ott van. Szükségünk van az Istenre. Ahhoz, hogy tudjuk, nincs szükségünk, mert mi tudjuk a legjobban, hogy mi jó nekünk. Szükségünk van a változáshoz az Istenre? Nem, mert ha akarjuk, és eléggé akarjuk, akkor képesek vagyunk a változásra. És ez a pogányság. Amikor leszakítjuk a tudásunkat az Istenről, és leszakítjuk a változást az Istenről. Amikor el tudunk távolodni tőle, és azt hisszük, hogy az életünk jó viteléhez nincs szükségünk rá. Nincs szükségünk akkor, amikor dolgozunk magunkon, a kapcsolatainkon, és nincs szükségünk akkor, amikor keressük azt, hogy mi a jó. Ezzel szemben a Szentírás arról beszél, hogy nem tudom, és nem tudhatom én egymagamban, hogy mi a jó nekem, és mi a jó másoknak. Az élet túl komplex, és túl bonyolult ahhoz, hogy minden részletét ismerjem. És kedves testvérek, őszintén perceinkben hányszor rádöbbenünk arra, hogy a legjobb szándékkal adott ajándék, a legjobban becsomagolt szó, mondat, szeretet tud sérteni és tud bántani. Pedig a szándékunk megvolt, és igazán tudtuk azt, hogy mire van szüksége a másiknak, és mégis ennek ellenére. Ez is alátámasztja azt, hogy nem igazán tudjuk, és legtöbbször nem tudjuk azt, hogy mi a jó magunknak, és mi a jó a másiknak. Illetve a Szentírásban az is benne van, hogy egyedül az ember nem képes a mély és a tartós változásra. Egy ideig az akaratunkból fakadóan tudunk változni. Ezt senki nem akarja megkérdőjelezni. De hosszan, mélyen és tartósan Az ember a maga akaratából, a maga erejéből nem képes a változásra. Miért nem vagyunk képesek? Miről is szól a pogányságunk manapság? Hát két dologról minimum. Az egyik az az, hogy nem számolunk a bűn valóságával. Vagy a bűnnel csak mint konkrét tettekkel számolunk. A bűn sokkal mélyebb, mint erkölcstelen szexualitás, vagy mint rossz, gonosz szó. A bűn sokkal mélyebb, mert a szív minden rejtekéig elhat, mindent átjár, még a legjobb gondolatainkat, a legszebb mondatainkat, a legnagyobb szeretettel mondott szavainkat is átjárja a bűn. És ezzel nem számolunk eléggé. A másik, amit meg szeretnék mutatni, az az, hogy nem csak, hogy a bűnnel nem számolunk eléggé, de nem számolunk eléggé az Isten kegyelmével sem. Ahelyett, hogy a kegyelemmel számolnánk, folyamatosan önmagunkkal számolunk, a saját akaratunkkal és a saját erőnkkel. Tudom, hogy mi jó nekem, vagy leginkább te tudod azt eldönteni, hogy mi jó neked. Nem számolunk azzal, hogy van valaki, aki sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségem nekem és neked, és akarja is adni egyrészt a változást, másrészt mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy én, az ember, mássá legyek. Ha az ember elkezdi azt az utat járni, ami ilyen mondatokkal van kikövezve, hogy tudom, hogy mi jó nekem, meg elég az, ha akarom, és eléggé akarom, akkor könnyen lépd el tovább az önmegvalósítás macska kövein. És egyszer csak arra ébred, hogy nincs semmi előtte, csak szakadék. És beleszédül önmagába. Hányan szédültek már bele így önmagukba, akik valamiféle pszichológiai támogató mondatban, hasonló elvekben találták meg az életük értelmét, vagy az életszakaszuk bizonyos fázisában ebből merítettek erőt, hogy én tudom, eldönthetem, hogy mi jó nekem. Nincs szükségem arra, hogy más valaki mondja meg. Nincs szükségem arra, hogy Isten mutassa meg. Elég az én akaratom ahhoz, hogy elérjem a kívánt változást. Pál apostolon keresztül Isten arra buzdít bennünket, hogy menjünk vissza a gyökerekig. Menjünk vissza oda, ahogyan a Krisztus tanultuk. A 20. versben ez a buzdítás hangzik el. Hogyan tanultuk a Krisztust? Efézusban, de itt Bulgária terepen is, a Krisztus tanulása azt jelenti, hogy tudom, hogy rajta keresztül általa van nekem életem. Nem a magam tudásában bízok, és nem a saját magam akaratában, erősségében, hanem az Isten kegyelmében. És ez nem csak annyit jelent, hogy majd egykor, amikor át kell lépni a földi élet küszöbét, akkor majd megfogja a kezem. Ez sokkal többet jelent ennél, mint hogy majd egyszer véglegesen letörli a bűnt az Isten. Ez azt is jelenti, hogy úgy akar ott lenni az Isten a hétköznapjaimban, hogy az ő kegyelmével betakarja minden gondolatom, szavam és cselekedetem. És miközben betakarja, miközben befedezi, át is alakítja ezeket. Kedves testvérek, nem úgy tanultátok a Krisztust, hanem hogyan, inkább az a kérdés. Tanulni a Krisztust azt jelenti, hogy tanulni a vele való kapcsolatot. Tanulni azt, hogy megbízhatok benne. Tanulni azt, hogy nem egyedül járom az életem útját, hanem valaki ott van mellettem. Dietrich Bonhoeffer a 20. század első felében egy szóban foglalta össze a keresztény életet, és ez a szó így hangzott, követés. Követése a Krisztusnak. Ő előttem megy, mint nagy testvér, aki tud gondoskodni a mellette levő kisebb testvérről. A fiaink újra kezdték az óvodát, a hosszú-hosszú bezárások után ők is elmentek, és ugye a szabály az, hogy a szülőnek nem szabad bemenni az óvodába. Mindenféle óvintézkedés van, és többek között ez is egyik ilyen óvintézkedés, hogy nehogy valahova odaérjünk, ott hagyjuk a kezünk nyomát, vírusokat, vagy nehogy felvegyük onnan. Reggel, amikor először vittem őket az új óvodájukba, megdöbbentem azon, ahogy a nagyobbik fiú pártfogásába vette a kisebbiket. Kívülről követtem a tekintetemmel, és olyan megnyugtató érzés volt látni azt, hogy ők ketten ott vannak egymásnak, egy olyan közegben, ahol senkit nem ismernek, ahol minden idegen, ahol semmi nincs, ami biztonságot adhatna. Ott vannak egymásnak. És ott van a nagy, és nagy testvérként, aki felelősséget vállal a kicsiért. Ott van a kicsinek, bátorítja, buzdítja, magával viszi. Mit jelent a keresztény élet? Hát valami hasonlót, kedves testvérek, hogy Krisztus, mint előttünk járó nagy testvér, visszanéz. Ha azt látja, hogy elakadunk az óvoda ajtajában, vagy az iskola ajtajában, vagy az élet küszöbén valahol, akkor visszalép és megfogja a kezed. Ha elakadsz a bűnnel való harcodban valahol, vagy a házasságod valamilyen harcában elakadtál, akkor nem hagy magadra. Nem a saját akaratodat kell feltornászni ott, ahol elakadtál, hogy aztán majd folytatni tudjad, hanem megfogja a kezed, és visz tovább. Átsegít téged az akadályokon. Mit jelent a Krisztus kapcsolatot tanulni? Hát ezt jelenti. Megtapasztalom újra, és újra, és újra, hogy nem egyedül vagyok, hanem van valaki mellettem, és nyújtja az ő segítő kezét. Amikor újra kell nekünk tanulni a Krisztus kapcsolatot, akkor ezt kell újra tanulni. Mert valahogy a szívünk úgy működik, hogy ennek a valóságától újra és újra elszakad. Halljuk belül a mondatot, te tudod azt, hogy mi a jó neked. El tudod dönteni, hogy mi az, amire szükséged van. Akarni tudod, és ez elég ahhoz, hogy jól élj. Nem igaz. Krisztus ott, ahol elakadunk az ilyen mondataink miatt, újra odaáll mellénk. Ezek a mondatok arra jók, kedves testvérek, hogy leszakítsuk magunkat a Krisztus követésről. Leszakítsuk magunkat a nagy testvérről. Leszakítsuk magunkat a mesterről. És tudjuk azt, hogy a leszakadás az mindig valamiféle elbukással jár együtt. Elég az, ha ott az utolsó nagy, nehéz éjszakában Péter apostol jut eszünkbe, aki a szenvedő Krisztusról leszakadva, a maga belső félelmeivel küzdve, mielőtt megszólalt a kakas, háromszor tudjuk, hogy leszakadva Krisztustól tagadásba, hazugságba süllyedt. Ez a velejárója annak, amikor az ember a követésből kikapcsol, amikor túlságosan befele figyel önmagára, vagy kifelé valaki másra. Ez a pogányság. És ebből kell nekünk átváltani, visszaváltani. Ebből kell nekünk újra megtanulni azt, hogy kicsoda a Krisztus. Ebben a kapcsolatban, a vele való együttjárásban képes leszel arra, amire egyedül nem. Eszembe jutott ma reggel egy házas pár. Feltűn nekem az, hogy amikor velük találkozok az utcán, a férj nagyon szépen mosolyog, és olyan jó kisugárzása van mindkettőjüknek. Egy alkalommal, amikor így találkoztam velük, meg is jegyeztem. Olyan szépen mosolyogtok. Ha rátok nézek, az olyan bátorítás, hogy szép az élet. Az ember kedvet kap ahhoz, hogy éljen. Később egy alkalommal csak a férjel találkoztam, ugyanígy az utcán, megállított, és a következőket mondta. Szöget ütött a fejembe, amit mondott a tiszteletes. Gondolkodtam azon, hogy miért van az, hogy amikor a feleségemmel megyek az utcán, akkor mindig mosolygok. Rájöttem, hogy igaz. Aztán arra is rájöttem, hogy mikor így megyünk egymás mellett, mindig arra gondolok, hogy nélküle nem az lennék, aki vagyok. Hogy? Ezt nem értem pontosan. Hát, ha valaki ismeri az én múltam, akkor tudja, hogy én honnan jövök, hogy milyen nagy mélységből, és tudom, hogy onnan, ahonnan én kimásztam, nem tudtam volna kimászni, ha nincs a feleségem mellettem. Ha nem kapom a támogatását, a bátorítását, a megerősítését, ha nem mondja el újra és újra, hogy képes vagy rá, fuss neki újra, tegyed, mert összejön, sikerülni fog. És mikor vele vagyok, akkor számolok azzal, örülök annak, hogy egy ilyen feleségem van, aki bátorítani bíztatni tudott, de számolok azzal is, hogy nélküle elbuknék, nem maradnék az, aki ma vagyok. Kedves testvérek, a Krisztus kapcsolat is ilyen, hogy miközben vele élem a hétköznapokat, számolok azzal, hogy nélküle nem az lennék, aki vagyok. Sokan elégedettek a jelenlegi életükkel. John Knox, a híres skóciai reformátor mondta egy alkalommal, amikor az ablaka alatt valakit akasztani vittek, egy köztörvényes bűnözőt, akit a törvény arra ítélt. Tehát ezt mondta John Knox, ha az Isten kegyelme nem talált volna meg téged, akkor most téged vinnének ugyanígy, mert Krisztus nélkül nem futja többre. Kedves testvérek, a Krisztus tanulása, a vele való kapcsolat nélkül nem futja többre. És mindaz, ami más diktál a felszínen, vagy a mélyben, az pogányság, hazugság, és ebből nekünk változni kell. Ha itt az Efézusi Levél 4. részét tovább olvassuk, akkor konkrét példákat találunk abban arra nézve, hogy miből kell nekünk változni. Én most csak kettőt említek meg az itt az igében található gondolatok közül, vagy bűnök közül. Az egyik a harag. A felolvasott versekben hallottuk azt, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek, ne menjen le a napati haragotokon. Miért is lehet nekünk haragudni? Mert hogy rendszerint a hétköznapokban a harag ott van, de akkor, amikor önmagunkra, mint haragvóra kell gondolni, akkor ritkán látjuk magunkat haragvónak, morcosnak, zsörtölődőnek. Helyette inkább megszépítjük a valóságot, letagadjuk, eltitkoljuk, sokszor önmagunk elől is. A dolgok elhallgatása, megszépítése, a tagadás sehová nem vezet. A konkrét hétköznapi megélésekben ez a pogányság, amikor nem számolok úgy magammal, ahogy vagyok. Ha mindabból, ami eddig elhangzott, most konkrét hozadékot akarunk faragni, magunkkal vinni, akkor már is a harag kapcsán láthatjuk azt, hogy a harag az a felszín. Ami alatta van, az a mély, a szívünk, amiből tud harag is kifolyni. És ott, ahol az ember leszakad a Krisztusról, ott megtanulja megszépíteni a valóságot, elhallgatni a haragot, elnyomni, ahelyett, hogy bevállalná. Ahelyett, hogy azt mondaná, hogy én most haragszom. Ahelyett, hogy számolna önmagával, mint akiből egy nehézség, egy sértés, ki tudja ezt is hozni. Pál apostol és rajta keresztül az Isten nem arra buzdít bennünket, hogy hallgassuk el, nyomjuk el, ne beszéljünk róla, szépítsük meg, mondjuk azt, hogy a másik megérdemelte. Nem, mindezt a pogány szívünk mondja. Az a szív, amelyik inkább elszakad az Istentől. Csak hogy ne számoljon azzal, hogy kevesebb, mint amit ő magáról addig gondolt. Haragudjatok, de ne vétkezzetek, ez hangzik felénk, bátorításként. Akkor, amikor mai pogány gondolatokkal találkozunk, akkor rendszerint a harag kapcsán két dolgot diktálnak, vagy javasolnak. Az egyik lehetőség, még sokszor a keresztény közösségben is ez, hogy hát haragszol ma, de holnap egy picit kevésbé haragszol, holnap után még kevésbé, és aztán lassan évek alatt eltűnik az életedből a harag. Ha valaki hisz, akkor lassan, de biztosan halad felfelé a lépcsőn. Nem? Lassan, de biztosan. Egyre kevesebb lesz belőle, egyre jobb leszel, egyre kevésbé van szükséged az Isten jelenlétére, átalakítására. Ugyanaz az önmegváltás. Leszakadás az Istenről, mint aki a kegyelmét kínálja. Kinőhetsz belőle, vagy a másik javaslat az, hogy kontrolláljad. Ne engedd ki, fogd vissza. És aztán egyszer majd rendszerint ezt tapasztaljuk, hogy robban. Csak egy ideig lehet visszafogni. Nem lehet a végtelenségig visszafogni a haragot. És egy óvatlan pillanatban, amikor már nem tudjuk az önkontrollt megvalósítani, amikor valami túlságosan elveszi a figyelmünket, vagy az erőnket beszippantotta, na akkor fogunk robbanni, és akkor robban a másik is. Haragudjatok, de ne vétkezzetek, mert nem az a bűn, ha valaki haragszik, hanem az a bűn, amikor a haragját az Isten kegyelméből ki akarja venni, vagy nem helyezi oda, hogy az Isten a haragjából valami mást kovácsoljon, mást hozzon ki. Kedves testvérek, a haragvó ember a haragban két dolgot tud nagyon jól csinálni. Azt hiszem mindenki tapasztalta. A haragban az ember véd. Védi önmagát. Amikor haragszunk, akkor nagyon tudjuk mondani azt, hogy a másik hol bánt, hol sért. És ezzel együtt védjük magunkat, jelezzük azt, hogy vannak határok, nem lehet velünk bármit megtenni. És támadunk is egy időben. Elmondjuk azt, hogy a másik hol rontotta el. Megmutatjuk azt, hogy nem olyan jó, amilyennek gondolja magát. Védelem és támadás. De ha ezekben megmaradunk, akkor a kapcsolat szép megy. Ha csak védelemben és támadásban élünk, az nem más, mint háború, harc, és hosszú ideig nem lehet harcban lenni. Az ember kifullad, nincs növekedés. Mit jelent az, hogy ne vétkezzetek? Azt hiszem, hogyha egy kicsit tovább bontjuk a haragot, és nem sokára be is fejezzük, akkor észrevesszük azt, hogy mire gondol itt az apostol. Rendszerint a haragvó ember nem elégszik meg azzal, hogy védi magát és támadja a másikat. Rendszerint tovább lép ezen. A haragvó ember egy idő után a haragjában beül az ítélőszékbe. Már nem csak az van, hogy megvédem magam a másikkal szemben, hanem elítélem a másikat és pálcát török fölötte. Látom, hogy rossz. Eltervezem azt, hogy hogy kell megbüntetni, vagy engedem egyszerűen, hogy a szívemből kifolyjon. Ez az ítélkező magatartás. Na ez az, amit nem enged meg nekünk az Isten szent lelke. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. A haragotokat meg lehet élni, lehet jelezni azt, hogy vannak veszélyes szavak, vannak bántó szavak, van sértődés. De ne jussatok el addig, hogy pálcát törtök a másik fölött. Hogy leírjátok, hogy azt mondjátok, hogy semmire nem való. Hogy vele nincs mit kezdeni. Hogy tőle csak elválni lehet. Mindezt az ítélkezés mondja. És ettől óvni akar bennünket az ige és az Isten lelke. Kedves testvérek, hogy mennyire könnyű nekünk az ítélkezésbe belesüllyedni, hadd hozzak erre nézve egy saját példát. Néhány évvel ezelőtt valakit a környezetemből daganatos betegséggel diagnosztizáltak. Nekem sem volt könnyű megélni ezt a helyzetet, ezt a folyamatot, ami ebből aztán alakult. Miközben különböző vizsgálatokra került sor, szövettani mintavételre, és ami ilyenkor lenni szokott, teltek a hetek, vizsgálták, és valahogy az eredmény nem akart megszületni. Aztán, mikor végül megjött a szövettani mintavételnek az eredménye, a következő állt a lapon: technikailag hibás. Nem értettem, hogy ez miről szól. Rendszerint az ember, ha egy ilyen vizsgálatnak az eredményére vár, akkor vagy arra számít, hogy jó eredmény vagy rossz eredmény. Alátámasztja az addigi diagnózist, vagy megcáfolja. De egy ilyen eredmény, hogy technikailag hibás, ez sem biztonságot nem ad, sem azt nem mutatja, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy újra egészséges legyen valaki. Kezembe vettem a telefont, elkezdtem hívogatni embereket, többek között a labort is, amelyik a vizsgálatot végezte. Először ilyeneket mondtak, hogy a festékanyag nem működött. Furcsa volt ezt hallani, de hát máskor nem ugyanazt a festékanyagot használják, de igen. Furcsa volt a nagyon rövid válasz, nem adtam fel, tovább kérdezősködtem. Amíg akadt egy ember, aki megsukta nekem azt, hogy a gond nem a festékanyaggal volt, meg nem azzal, hogy nem a szokványos módon végezték volna a vizsgálatot, mert mindenki beleadott mindent. A gond azzal volt, hogy a festékanyag lejárt, és már nem reagált. Olyan mélységes felháborodást éltem meg, dühöt, haragot, amit ritkán szoktam. Hogy van az, hogy valaki megrendül a maga biztonságában, az élete veszélybe kerül, lépni kéne, de azonnal folyamatosan erről beszélnek az orvosok, és hetek után egy ilyen eredmény születik. Ráadásul azért, mert valaki nem végzi el jól a munkáját, mert a laborban olyan reagenseket tartanak, amik már rég lejártak, hónapokkal azelőtt. Olyan könnyen átlendültem a haragomból, amit a szeretetem szült, az ítélkezés pozíciójába. Pálcát törtem mindenki fölött. Mindenkiről megvolt a véleményem. És kedves testvérek, meg vagyok arról győződve, hogy nem csak én járok így időnként, hanem te is. A haragunk errefele tól, betol az ítélőszékbe, és pálcát törünk a mellettünk levők fölött. A harag megélését az ige nem állítja le, de irány mutat a harag megélésében. Az utolsó versben, amit hallottunk ezzel, viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. A haragban nem az ítélőszék az irány, hanem a megbocsátás az irány. Vajon tudok-e megbocsátani? Vajon tudok-e úgy Krisztus után haladni, hogy látom, hogy ő arra fele visz? Oda vár, és oda követhetem, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Erre hív ma, ebben kövessük őt. Amen.